Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 13. részből, a 13. rész első 9 verséből. Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak nekik azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik, azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, minnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, minnyájan ugyanúgy vesztek el. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, még körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Kedves testvéreim, elérkeztünk a nagy böjt 3. vasárnapjához. A böjtnek a felénél vagyunk. És hogyha valaminek a feléhez eljutunk, akkor már valamit látunk az útból. Akkor már valamit kell tudnunk arról az útról, ami járunk. És most a felénél vagyunk annak az időnek, hogy eljuthassunk igazából nagypéntekig és húsvétig. És ez a 40 nap azt a célt szolgálja, hogy megnézzem és megvizsgáljam, hogy hogyan töltöttem a kegyelem idejének a napjait. Hogy le tudtam-e tenni a korábbi gondjaimat, panaszaimat, le tudtam-e tenni akár saját magamat is az Isten elé. És tulajdonképpen az a kérdés, hogy tovább vezetette engem a nagybőjt útja onnan, hogy terméketlen fügefa helyett inkább gyümölcsöt teremjek. Ugyanis a nagybőjtnek az útja arról szól, hogy megnézem az életemet, és megnézem a gyümölcseimet. Az a kérdés tehát, hogy most böjt 3. vasárnapján, amikor az útnak a felén már túl vagyunk, akkor az a kérdés, hogy hol tartok? Hol tartok az elcsendesedésben? Mennyire vagyok az Isten mellett? Hol vagyok most embertársaim mellett? Ott vagyok-e az Isten központúságban? És ez a böjti időszak, egyszerűen fogalmazva, arról szól, hogy felismerjem és meglássam Krisztusnak a szenvedését, a feltámadását, hogy nem magam körül forogjak, hanem minden figyelmemmel és lényemmel az üdvözítő Krisztus szemléljem, hogy átéljem és megéljem az ő szenvedését, az ő méltatlan halálát, a sírba zárását, és az ő dicsőséges és ragyogó feltámadását. Erről szól a mi kereszténységünk. És hogyha meg tudom élni Krisztus szenvedés történetét, és meg tudom élni az ő feltámadását, akkor el tudok jutni, hogy megértsem a saját feltámadásom lehetőségét is. Böjt 3. vasárnapja, amit úgy nevezünk, hogy okuli. Ez a 25. Zsoltárból, az első 2 versből lett elnevezve, ami el is hangzott az Isten tisztelet elején. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. És ez az okuli, ez a látást, a meglátást jelenti. Azt jelenti, hogy arra kell rájönnöm, hogy felismerjem és megismerjem, hogy kicsoda Krisztus. De ez a szó, hogy okuli, ez ott van a mi hétköznapi életünkben is. Egy számomra nagyon kedves ember többször mondja azt, hogy csak az okulásomra mondja el ezt és ezt a dolgot. Okuljunk és lássunk és megértsünk dolgokat. Erről szól a böjti ideje. Hogy meglássam azt, hogy hol van az én életem, és hol van az Isten ebben az életben. És aztán persze ez az okulás és ez a látás, ez több mindenről szól. Hiszen ott van az evangéliumi történetben az a rész, amikor valamit látnak, valamiről hírt adnak az emberek, hogy Pilátus mit tesz, hogy mi történik a Siloám tornyával. Valamit látnak, valamiről véleményt alkotnak az emberek. És ebben az evangéliumi történetben nagyon egyszerű aztán a példázatnak a megfejtése, hogy Krisztus az én életemet egy terméketlen fügefához hasonlítja. De vajon miért teszi ezt? És miért teszi azt, hogy van két hír, ami megtörtént, és aztán erre példázatként és magyarázatként ezt a fügefás történetet hozza Krisztus? Egy nagyon érdekes motívum jelenik meg ebben a két történetben. Először is az, hogy valami történik kicsit messzebb. Azaz azt a hírt hallják az emberek, hogy Pilátus mit tesz. Aztán azt a hírt hallják, hogy a Siloám tornya leomlik, és 18 embert maga alá temet. És ez egy picit olyan érdekes volt nekem, az elmúlt héten volt hír, hogy valahol történt valami, egy épület leomlott, és pont 18 ember halt meg. Aztán volt egy robbantás. És aztán lehetne sorolni a híreket, és azt lehet mondani, és legyünk őszinték, és kicsit behozom akkor a vírusnak a helyzetét is. Egy évvel ezelőtt a tévében, tévében néztük, a fotelba ültünk kényelmesen, és azt hallottuk, hogy a távoli Kínában valamilyen vírus megjelent. És mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy de jó, messze van. Azt mondtuk, hogy ez úgyse ér el ide. Aztán amikor jöttek a hírek, hogy egyre több és több ember lesz beteg, akkor egy kicsit már megijedtünk. Aztán mindenre és másra azt lehet mondani, hogy történnek szörnyű dolgok a világban, amelyek elborzasztanak bennünket, és aztán felmerül bennünk is a kérdés, ami felmerült ott akkor az emberekben, hogy azok, akik ott meghalnak, azok bűnösebbek, mint mi? Azok mit követtek el? Sőt, valaki talán azt mondja, hogy igen, ez az Isten büntetése a világra, ennek el kellett következnie, hogy ennyien meghaljanak. Vajon igazuk van? És Jézus nagyon erősen és nagyon határozottan azt mondja, kétszer is, hogy nem. Mert ez nem erről szól. Nem erről szól az egész, hogy másról véleményt alkossak. És nem is arról szól az élet, hogy megmondjam, én jobb vagyok másoknál. Vajon ennek mi a hibája? Az a hibája, hogyha azt mondom, hogy én jobb vagyok, mint ő és ő, akkor ezzel azt is elismerem, hogy én se vagyok tökéletes. És elismerem, hogy tőlem is vannak jobbak. És hogyha ezt az okfejtést itt befejezzük, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit fel tudunk lélegezni, mert eljutunk oda, hogy nem ez az élet értelme, nem ezt akarja Isten, és nem is erről szól az evangéliumi történet. De ha nem erről szól, akkor mégis miről? Egyedül arról szól, hogy a böjti időben, amikor most fél időben vagyunk, és talán egy foci meccsen az emberek ilyenkor megállnak, és a játékosok elmennek az öltözőbe pihenni, hogy kifújják magukat, talán mi is ezt kell, hogy tegyük. Hogy egy pillanatra megálljunk, és még inkább erőt merítsünk, mert a lényeg abban van, hogy ránézzek a saját életemre, hogy ne a másik életét nézzem, ne véleményt alkossak most másokról, a világ eseményeiről, hanem most álljak meg, és nézzem meg, hogy az én életemben milyen gyümölcsök vannak. És nézzem azt meg, hogy a Szentlélek mit tud munkálni az én életemben, az én életemen keresztül. A mai evangéliumnak talán az lehet a lényege, és Jézus arról beszél nekünk, hogy az igazi fájdalom és az igazi szörnyűség nem az, ami a világban történik, hanem az, ami velünk. Az, hogy az evangéliumban bennünket is Krisztusnak egy terméketlen, gyümölcstelen fügefához kell hasonlítania. És aztán itt van ez a példázat, amelyben, ha egy picit belegondolunk, akkor nagyon is a bőrünkön érezzük. Hiszen ott van ez a szőlős gazda, aki azt mondja, 3 éve járok ide, itt van ez a fa, és nem terem semmit. És azt mondja a vincellérnek, én meguntam, kész, vége, vágd ki. És azt mondja a vincellér, uram, tudom, hogy azt mondod, hogy feleslegesen van itt. És tudom, hogy azt mondod, hogy nem méltó arra, hogy maradjon. Sőt, tudom, hogy azért ültetted, hogy gyümölcsöt teremjen, de adj neki még 1 évet. Én megtrágyázom, megteszek érte mindent, csak te még adj neki 1 kis időt. És milyen érdekes, hogyha én vagyok ez a fügefa, akkor én ott ülök az Isten kertjébe, akkor ő mindent megtesz értem. Mindent, hogy én tökéletesen és jól tudjak növekedni, és ő csak annyit szeretne, hogy legyen rajtam néhány gyümölcs. Nincsenek hatalmas elvárásai, és mégis. És a gyümölcsnek, milyen érdekes, mondhatjuk azt, hogy a gyümölcsöt és a termést az Isten adja. De ebben a példázatban azt látjuk, hogy a gyümölcs termésben nekem is részem és feladatom van. Nekem is közöm van hozzá. És ez a történet, hogyha Isten szemén keresztül nézzük, akkor nagyon is meglátjuk, hogy saját magunkkal kapcsolatban az Istennek mekkora hatalmas szíve van. Hogy nem azon kell szörnyűködnünk és sajnálkoznunk, hogy hányan halnak meg egy tömegbalesetben. Az is szörnyű dolog. De a saját életünk fölött kellene lehet egy kicsit elgondolkodni. Mert az lenne a legfontosabb, hogy hogyan tudunk válaszolni az Isten megkeresésére. Hogy hogyan tudok válaszolni az Isten hatalmas ajándékaira. Ide járok gyümölcsöt keresni 3 éve, és nem találok. Mit mutat ez? Reménységet. Hogy az Atyában velünk kapcsolatban évekig tartó remény van. Vágyakozik a gyümölcs után. Vágyakozik arra, hogy valami történni fog. És aztán lehet, hogy azt mondaná, és mi biztos, hogy azt mondanánk, vágd ki, miért foglalja a helyet. Egyszer egy ismerősöm, amikor próbáltam gyümölcsfát metszeni, több-kevesebb sikerrel, és csak annyit mondott, hogy a metszéshez kell kemény szív és egy éles metszőolló. És hogyha ezt a példát veszem alapul, akkor talán igaza van a szőlősgazdának. Mert tényleg ennyi. Nincs rajta gyümölcs, nem jó az ág, le kell vágni, le kell metszeni. Ha pedig nem hoz gyümölcsöt, akkor mit szoktunk tenni? Kivesszük onnan azt a fát. És azért tényleg egyszerű példa, de gondoljunk bele, hogy ott van az a vincellér, aki könyörög, és reménykedik, és bizalmat szavaz annak a fának. És aztán vennünk vissza a saját életünkre, de ha meg belegondolunk, akkor hány és hány emberben reménykedtünk és bíztunk. Belevetettük a bizalmunkat. Rábíztunk nagyon sok mindent. Hittünk a szavának. Adtunk neki 1 évet. Adtunk neki 2 évet. És mi lett? Semmi. Csalódás lett a vége, reményvesztettség lett. Lemondtunk róla, és azt mondtuk, hogy köszönöm szépen, én nem vagyok hajlandó veled beszélni, és nem foglalkozok veled többet. És emberként azt mondjuk, igazunk van, ebből ki kellett lépnünk. És hogyha az Istenre gondolunk, akkor mit tesz? Ő is ezt mondhatná. De ott van Krisztus, aki azt mondja, hogy adj neki még 1 esélyt. És talán azt mondják a keresztény emberre ezek alapján, hogy bizonyára bolond. És bolondság, amit mond. Bolondság az, hogy bízd meg abban, akiben más nem bízik meg. Hogy reménykedj a változásban, amikor már mindenki a másikat elítélte. De mégis érdemes ezen elgondolkodnunk. Mert Krisztus ezt teszi és ezt mondja értünk és helyettünk. Ezért fontos tehát az, hogy felismerjük, hogy Krisztus mit tesz értünk. És az Ószövetségből felolvasott ige talán jól példázza az Istennek a cselekedetét, az Istennek a gondolatát, azt, ami ott van az ő szívében. Mert hát mit látunk? Azt látjuk, hogy Mózesnek megjelenik az úrangyala a tűznek a lángjában, egy csipkebokor közepéből. És aztán azt mondja az Úristen, meghallottam népem nyomorúságát, és kiszabadítom őket. Az Isten úgy vágyakozik ránk, olyan égő szívvel, mint ahogy az a csipkebokor égett ott. És ott vagyok én, mint egy terméketlen fügefa a kertben, és ott van mellettem az Isten, aki örökké értem égő csipkebokorként, de ott van mellettem. És azt várja, hogy vegyem észre, és azt várja, hogy értsem meg, hogy ő miért van ott. És értsem meg, hogy ő mit szeretne. És hogyha nem értjük még mindig azt, hogy mi is történik pontosan velünk és a mi életünkben, akkor azt is értsük, és azt is vegyük figyelembe, hogy az a vincellér, az az Isten báránya. És azért adja oda önmagát, hogy meglássam és megértsem, hogy az Isten mit tesz értem. Hogy okuljunk mindabból, ami velünk történik. Ez a gazda 3 évig járt oda, de a vincellér könyörgött. És könyörög folyamatosan értünk, és megláthatjuk ebből, hogy Istennek a szeretete sokkal nagyobb, mint a kudarc miatti fájdalma. Hogy Istennek nagyobb a kegyelme, mint az ítélete. Hogy fontosabbak vagyunk neki, mint a mi gyümölcseink. Mert ad időt. Mert azt mondja, hogy még adok időt arra, hogy a vincellér akkor körbeás, megtrágyáz, és adok lehetőséget a gyümölcs termésre. És aztán ismét visszatérünk a mostani helyzetre. Sokszor egy-egy szenvedés, egy-egy próbatétel lehetőség az életünkben. Amit nehéz elfogadnunk, de mégis azt hirdeti, Isten engem tovább akar növelni, tovább akar formálni, és ezért van a próbatétel, a szenvedés az életemben. Azaz, talán most is, és ezt talán sokszor is sokan elmondták, de arra van lehetőségünk és időnk, hogy álljunk meg. És amíg távol volt a vírus, addig nem nagyon foglalkoztunk vele. Aztán, amikor közel jött, amikor a saját bőrünkön, barátainkon, ismerőseinken vagy családtagjainkon kellett megtapasztalnunk és megéreznünk azt, hogy milyen az elvesztés fájdalma, akkor igazán ott volt a figyelmeztető jel, hogy tényleg meg kell állni. Hogy tényleg el kell gondolkodni, hogy hova tart az életem, hova tart az életünk, hogy mi az élet értelme. Annyian elmondják, hogy átértékelték az életüket. Hát akkor tegyük is meg tényleg. Ne csak beszéljünk róla. Mert életünk eseményei és próbái nem mindig könnyűek. És most sem könnyű. De azt gondolom, hogy nem az a feladatom, hogy arról beszéljek, hogy milyen nehéz most a helyzet. Mert ezt mindannyian tudjuk. Én inkább arról szólnék, hogy adjon időt nekünk most ez a néhány hét húsvétig, hogy tudjunk elcsendesedni. Hogy nem másra figyeljünk, hanem a saját életünkre. Hogy nézzük meg benne, hogy a próbák mellett és a próbák közepette Isten mennyi mindent tesz értünk. Hogy ott áll mellettünk. hogy azért könnyebb elviselni a terheket, mert ő segít. És az a célja, hogy gyümölcsöt teremjünk, akinek a szíve egy örökké égő csipkebokor, ami értünk ég. És azt szeretné, hogy a mi életünk induljon el egy gyümölcstermő úton. És hogyha egy kicsit értékeltünk, akkor rájövünk arra, hogy nem azért akarok és nem azért akarunk jó keresztjének lenni, hogy az Isten megdicsérjen és megsimogassa a fejünket, hanem azért szeretnénk jó keresztjének lenni, mert megértettük az Isten értünk dobogó szívét, ami átmelegíti a lelkünket, az egész értelmünket, a mi szívünket. És aztán azért szeretnék jó keresztjén lenni, mert hogy felismerem, hogy mennyire türelmes hozzám az Isten, hogy mennyire szeret, hogy milyen jól ismer engem. Mert hogy lehet, hogy nem követek el nagy bűnöket, de azt érzem és tudom, hogy azért időnként eltávolodok tőle. Azt érzem és tudom, hogy időnként azért ellankadok. És nem azt szeretné az Isten, hogy arról beszéljek, hogy én milyen bűnös vagyok. Fontos a bűneimet meglátnom. De nem ez a célja az Istennek, hanem az a célja, hogy ezen felülemelkedve egy gyümölcstermő életet tudjak élni. És a lényeg most ebben van, hogy a böjt 40 napját így tudjam megélni, hogy a bűneim, amik ott vannak, azokat tudjam türelmesen megnézni, elétenni, és nem azon siránkozni tovább, hanem azon felülemelkedve az ő örökké értem égő szívét meglátni, azt megpróbálni hordozni, és ebből gyümölcsöt teremni. És lehet, hogy sokszor elcsüggedünk. Lehet, hogy sokszor a türelmünk elfogy, és az is lehet, hogy megfáradunk. Lehet, hogy vannak sokan, akik saját magukat ostorozzák, vélt vagy valós bűneik miatt. De ezen felülemelkedve, ahogy mondtam, Isten vezet bennünket. És a mi Istenünk a lehetőségek Istene, aki ma abban és arra bíztat bennünket, hogy ő mindig hisz bennünk, és mindig hisz a jövőnkben. Még akkor is, ha mi kételkedünk benne. Még akkor is, hogyha sokszor a saját hibáinkon kesergünk. Isten jól ismeri azokat. És ő képes arra, hogy változzunk, megújuljunk, és gyümölcsöt teremjünk. A nagybőjt ebben segít bennünket. És abban, hogy úgy higgyünk magunkban, ahogy az Isten hisz bennünk. Amen.